A járványügyi helyzetre való tekintettel több mint 3 hete távoktatásban zajlik a tanítás Miskolcon is. Megkérdeztük a Léva József Református Gimnázium és Diákotthon tanulmányi igazgató helyettesét, Kerboltné Tóth Editet, náluk hogyan sikerült az átállás és miként zajlik az oktatás. Kitértünk arra is, hogy az érettségi előtt álló diákjaikat hogyan készítik fel a megmérettetésre. A webriporter Sütő Dávid Pelé.
De a mi iskolánk szerencsés helyzetben volt. Egy kis helyzeti előnyből indulhattunk, hiszen a digitális átállásra iskolai szinten mi már folyamatosan jó 5 éve készülünk, ennek az infrastruktúrális feltételét kellett megteremteni, a tanárok szemléletváltását, gyakorlását kellett megteremteni, és ebben a folyamatban mi már hosszú évek óta benne vagyunk, hiszen egy nagyon innovatív közösségünk van, ahol már jó pár éve láttuk azt, hogy a digitalizáció az egész világban elindult, ez a jövő, és az oktatásnak is ezzel kell lépést tartania. Tehát amit csak lehet, már a tanítási órán is használtunk, ami segítette a megértési folyamatot, ami segítette a tanulási folyamatot, és olyan digitális anyagokat, digitális módszertant elkezdtünk használni, ami már korszerűnek mondható. A legnagyobb lépés az volt, hogy 2 évvel ezelőtt beindítottunk a 7. évfolyamon egy digitális osztályt. Ők már 8-osok, és már velük párhuzamosan az újabb 7. osztály is ezzel a módszerrel tanul. Ezekben az osztályokban nem volt gond az átállás, hiszen itt ezek a gyerekek már 2 éve digitális módszerrel tanulnak. Az Office 365-öt használjuk az egész iskolában, és ennek a távoktatása is alkalmas keret rendszerének, a Teams az, ami használhatós, illetve a tananyagaik az úgynevezett OneNote alkalmazásban vannak. Ezek a gyerekek saját laptoppal járnak iskolában, tehát a tanítási órán is már használták, és gyakorlott módon használták az informatikai felületeket, mert náluk az, hogy most otthon vannak, és a tanár is távol van, nem okoz gondot, és a megszokott módszerrel vagyunk benne, csak éppen nem találkozunk minden nap. A többi osztályban, ahol nem ez a módszer volt, ott is azok a tanárok, akik már régóta használják a digitális módszertant, azok a tanulókkal való kapcsolattartásban ezt szépen felépítették és belevitték. A gyerekek fogadóképesek voltak, tehát ott sem olyan gond. Úgy érzem, hogy a nehézség az ott van, ahol a módszer nem volt bevezetve, és kontaktórán sem tudtak a tanárok és a diákok előre gyakorolni, és előre megbeszélni azt, hogy mit fognak majd használni. Hozzáteszem, hogy a digitális osztályainkban is 1 hétig megtanítunk nekik minden alkalmazást, amiben majd fognak dolgozni, begyakorolják. Tehát bizony jó lett volna egy közös tanulás, és nem úgy indulni azzal a nehézséggel, hogy nem is találkozunk, és nem is tudjuk elmondani, hogy mire kell felkészülni, és majd hogy fog ez működni. Itt már nehezebben megy.
A lentebbi osztályokban, amelyek nem voltak felkészítve, tehát nem a digitális osztályokban, ott milyen átállásokra volt szükség, vagy milyen változásokat kellett eszközölni?
Mi iskolai szinten úgy döntöttünk, hogy csak egységes módszert használunk. Tehát mivel szerencsés módon, mint mondtam, mi már az Office 365-öt a teljes iskolában bevezettük. Itt minden tanulónak volt már fiókja, e-mail címe, tehát ezen a kommunikációs felületen keresztül a kapcsolattartás azonnal megindulhatott. Többiekkel is.
És a szülőkkel is ugyanezen keresztül tartják a kapcsolatot? Vagy egyáltalán őket kellett bevonni valamilyen szinten?
A szülők nincsenek ebben a rendszerben, hiszen ez belső hálózat, tehát belső rendszer, tehát csak az iskola tanárai, tanulói rendelkeznek ezzel a központi címmel, e-mail címmel és kommunikációs kapcsolata. A szülőknek megvan mindenkinek az e-mail címe, természetesen mindenki teljesen más típusú. Ők ezen keresztül, illetve hát az honlapon, illetve az iskola egyéb nyilvános kommunikációs felületein lettek tájékoztatva, értesítve. Azt mondhatom, hogy a középiskolás korosztálynál már annyira a szülők jelenléte nem fontos. Tehát nem ők irányítják otthon már a gyerek tanulását. A figyelem az természetesen rájuk is szükséges, oda kell figyelni, hiszen a gyerekek többsége nem tudja annyira magát szabályozni, hogy most ez a távtanulásra való áttérés, ez problémamentesen menjen. Tehát itt azért kell egy nagy önfegyelem, hogy mikor tanulok, hogy osztom be a napomat, hogy végzem el a feladatokat, amit kiadtak a tanárok. Azért ez szükségelteti a szülői felügyeletet nálunk is. Erre kértük a szülőket. A szülők nagy feladata még az eszközöknek a, és az internet hozzáférésnek a biztosítása.
A diákok mennyire vehetők rá magára az önálló munkára? Itt említette, hogy felügyelet. Igen. Ebből a szempontból Igen. fontos. Igen. Önök hogyan látják, mit tapasztalnak tanárként, hogy mennyire vannak jelen a diákok most a távoktatásban?
Szintén a tanulóktól függ, hogy ki mennyire aktív. Akik szorgalmasak voltak, és jól beosztották mindig tanulásra az idejüket, azok most is pontosan ugyanúgy teljesítenek, akikre pedig oda kell figyelni, vagy eddig is oda kellett figyelni, hát őket most is kell egy picit noszogatni, csak most a internetes kapcsolaton keresztül, hogy lássuk, hogy elvégzi a feladatát, jelzi, hogy elkészítette, erre most is oda kell figyelni, tehát van, akit kell bizony noszogatni, hogy még nem látom, hogy mit csinált, még nem küldte el a feladatát, és talán ez az egyik legnehezebb dolga most a tanároknak, hogy tudják összeszedni, látni, hogy minden tanuló egyszerre halad a tananyaggal, és hogy hol jár. Roppant nehéz tőlük a visszajelzéseket megkapni, hogy a kiküldött feladatokat, tananyagokat egyáltalán fogadták, nézték a tanárnak az a jelzését, a Teams-ben kiküldött tananyagát, azt ő fogadta-e, megnézte. Mi azt várjuk, hogy egy, azt tűztünk ki, hogy egy lájkot kell nekik tenni oda, hogy elolvasta, és akkor a tanár biztosan tudja, hogy minden gyerek látta-e a feladatát. Na, ezt nagyon nehéz tőlük bevasalni. Több olyan gyerek is van, aki becsületesen szépen megcsinálja a feladatát, csak nem jelez vissza.
Azt hogyan látják, hogy magát a gyermekeknek a napi rendjét, rutinját, ez hogyan befolyásolta ez az átállás?
Hogy rendszer legyen az életben, mi úgy terveztük, hogy minden tanár azt a tananyagot küldi, illetve tölti fel erre a Teams felére, amilyen órája, tanítási órája lett volna aznap a tanuló. Tehát így a gyerekeknek délelőtt csak annak a tantájnak kell megnézni a kiadott tananyagát, amilyen tanítási órája aznap is volt. Tehát ez így rendszerezetten látható, és nem össze-vissza kapja minden tantájból és minden tanárból a szükséges tananyagot. És délelőtt 9 és 13 óra között kell a tanár számára is elérhető módon a diáknak jelen lennie az informatikai felületen. Tehát akkor akár kontaktkapcsolatba is léphetünk velük. Miután a Teams alkalmazás lehetővé teszi, nagyon könnyen a videócsat létrejöttét, ezért több tantárgyban is, illetve több gyerekkel is, gyakran délelőtt egy kicsit élőbbé tudjuk tenni az oktatást, hiszen ilyen online cseten személyesen is kapcsolatban lépünk a gyerekekkel.
Hogyan zajlanak az órák velük most jelenleg?
Változó, de azért az egy irreális elképzelés, hogy online órákat lehet tartani egyszerre 36 gyereknek. Lehet, néhány tantárgynál meg is valósulhat, de nyilván ez minden tantárgyra, minden tanítási órára és teljes osztályi tanulóval, ez akkor működne, ha ennek már nagyon régóta kiforró gyakorlata lenne. Ebben a digitális osztályban megoldható. Azért oldható meg, mert minden gyereknek saját laptopja van, jól tudja használni, ismeri ezeket a rendszereket, és már eddig is találkozott ezzel az online gyakorlattal. Náluk ez nem probléma, hogy egyszer beállítunk egy időpontot, hogy hány órától hány óráig videó cseten online óra lesz, és akkor a gyerekek jönnek szépen fel az alkalmazásra, és lehet velük együtt kommunikálni, és lehet őket tanítani. Azoknál a tanulóknál, akiknél ez nem volt kialakult gyakorlat, és nem is feltétlenül rendelkeznek ilyen számítógépekkel, ami erre alkalmas. Sok tanulóról azért tudnunk kell, hogy okostelefonon dolgozik, ott ezek az online órák nem képzelhetők el. Itt inkább a pedagógusoknak van nagyon-nagyon sok dolga, hogy egy-egy tanóra anyagát olyan formában dolgozzon ki, hogy az önálló tanulásra alkalmas legyen. Tehát szépen végigvezesse a tananyagon a tanulót, magyarázattal, esetleg digitális tanulásra alkalmas, vagy segítő videó beiktatásával, számon kérése, és egy teljesen ilyen e-learninget próbáljon előállítani, amit önállóan is végig tud menni a gyerek, majd le is ellenőrzi a tudását. Mivel ilyen kész tananyagokkal nem rendelkezünk, meg hát minden pedagógus maga gondolatmenete szerint építi fel a tanítási óráit, ezeket a tanárok most mind külön-külön a csoportjaiknak, az osztályaiknak, az egyes órákra elkészítik, és a Teams felületen keresztül küldik el a tanulóknak. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon időigényes és nagyon újszerű feladat, sokkal több időt igényel mind a tanártól, de a diáktól is ezen a módszeren való tanulás, mint a kontaktórán. A
pedagógusok, ők milyen segítségeket kapnak akár egymástól, vagy akár a vezetőségtől?
Hát mind a két csoporttól, ezt jól mondta, a vezetőktől is, illetve egymástól is, hiszen azt el kell mondani, hogy a 1-2 évvel ezelőtt indult kormányzati fejlesztés, ami mind a számítógéppel, iskolák számítógéppel való ellátása, valamint a tanárok tanfolyamon való felkészítése szerepelt, abból valamennyi egyházi iskola kimaradt. Így a református iskolák is. Mi sem a tanárok laptoppal való ellátásából nem részesültünk, sem az elindult IKER képzésekből, ahol digitális módszertant megtanították a tanároknak. Az az iskola, és mi is például, aki előnyből indult, és ez már ilyen tapasztalattal rendelkezett, az mind saját magának önerőből teremtette meg. A képzések is belső képzések voltak, úgy indulhatott el, hogy volt pár olyan kolléga, aki már önerőből nagyon sok mindent megtanult, és dolgozott a digitális módszertanon, és ő továbbadta a többieknek. Belső képzéseket alakítottunk ki. Ezt próbáltuk a többi iskolának is továbbadni. A vezetőség annyiban tudja a tanárokat támogatni, hogy szerveztünk nekik szintén belső képzéseket külön haladóknak, középhaladóknak, kezdőknek, és ugyanezt történt most, amikor hétfőn át kellett állni a digitális oktatásra, hogy azoknak, akiknek segítségre van szükségük, őket gyorsan több csoportba osztva 3-4 napig olyan kollégákra bíztuk, akik már ebben a digitális osztályban nagyon komoly tapasztalatra tettek szert.
A diákokat visszatérve erre, hogyan tudják számon kérni, hogyan valósul meg mondjuk egy felelet vagy egy dolgozat ebben a digitális térben?
Több módszer is van rá, hiszen a számonkérő rendszerek, ilyen teszt jellegű, de akár szöveges kifejtést is tartalmazó számonkérő rendszerek már nagyon régóta forgalomban van. De ezeket azért már régen óta használják a kollégák, és sok iskolában közkézen forognak, tehát nagyon sok számonkérő rendszer van. Ebben már gyakorlatunk van, sőt a diákoknak is gyakorlata van. És ezek most is nagyon jól alkalmazhatók. Viszont ott, ahol szükség van a szóbeliségre, tehát főleg a nyelvekre gondolok, vagy akár a irodalom, vagy a történelem, ahol szóban is kell felelni, ott maradunk a videócsetnél.
Az érettségire hogyan sikerül felkészíteni a tanulókat, hallgatókat?
Igen, az érettségi az mindenkit izgat most. A felkészülésre én azt kell, hogy mondjam, hogy tulajdonképpen már csak 4 hét van az érettségi. Tehát nem ez a 4 hét fogja a felkészítést meghatározni, bár az utolsó hetek azért mindig fontosak szoktak lenni, de az érettségi felkészítésnek már abban a szakaszában jártunk, ahol nem sok minden hiányzik a tanulóknak a felkészítéséhez. Ugyanígy az online felületen folyik a tanítás a 12. évfolyamosoknál, és mi nagyon kiemelten az érettségi tantárgyakra helyeztük a hangsúlyt. A többi tantárgyból is kapnak tananyagot, de egy-egy beszámolóval vagy valamilyen számonkéréssel őket minél hamarabb le fogjuk zárni, és a tanulást csak a kötelező érettségi tantárgyakra kiélezve és azt online formában a kialakult módszerre, tanulást ezekre a tantárgyakra fókuszáljuk. Valamennyi 12. évfolyamon tanító tanár megkérdeztünk, hogyan állnak a tananyaggal, a hátralévő idő ezzel a módszerre elég lesz-e a felkészüléshez. Mindegyik vég azt mondta, hogy nagyon jól állnak a felkészülés, 99%-án túl vannak, tehát ez a hátralévő pár hét már nem befolyásolja a tanulók felkészülését. A másik kérdés az, hogy majd hogyan lesz az érettség. Ez még sok kérdést vet fel, még erre hivatalos választ nem kaptunk, de tudom, hogy foglalkozik fel az oktatási hivatal, ott is több terv van. Nyilván nem tudják még most pontosan megmondani, hiszen előre nagyon senki sem tudja megjósolni, hogy 3-4 hét múlva mi lesz a helyzet. Ennek könnyű helyzetben ők sem most egy érettségit eldönteni, hogy milyen formában legyen.
Hogy látják, hogy mennyire fenntartható hosszú távon akár maga ez a digitális távoktatás?
Ahol vannak tantárgyak és vannak tanárok csoportok, ahol a módszer nagyon jól működik, és már a gyerekek is beletanultak. Én szerintem ez a digitális oktatás, ez ha vissza fogunk menni az iskolába, ezeknél a csoportoknál biztos, hogy meg fog maradni, és továbbra is nagyon jól fognak tudni együttműködni, még a kontaktórák mellett is majd. Lesz olyan viszont, úgy érzem, ahol a buktatóit érzik csak, és nem biztos, hogy folytatni fogják, hanem éppen annak fognak örülni, hogy visszaállhat a hagyományos kontakttanítás. Úgy érzem, hogy ez megint nagyon szét fogja majd választani az oktatási rendszerben résztvevőket. Lesz egy nagyon jól ráállt digitális oktatásról rá áll tanulócsoport és tanárcsoport, és bizony, ahol ezt a feltételek nem engedték meg, és nem sikernek érzik ezt a módszert, ott nem folytatni fogják, hanem inkább meg fogja erősíteni a hagyományos módszereket majd a visszaállás.
Esetlegesen milyen buktatói lehetnek, vagy mondjuk olyan iskolában, ahol nincsenek erre felkészülve, milyen problémák adódhatnak ebből kifolyólag?
Amit jeleztek a szülők, hogy azért ezzel a módszerrel arra is gondolni kell, hogy egy családban több gyerek van, és nem feltétlenül mindenki rendelkezik külön informatikai eszközzel, sőt, biztos, hogy nem. Az nagyon jó, hogy a családok nagy részén van számítógép, internetkapcsolat, tudják használni, de elmondták, hogy van olyan család, ahol home office-ban dolgoznak otthon az anyuka és az apuka is, és 3 gyerek, akinek 3 különféle rendszeren küldik az iskolából a tanulnivalót. Van, ahol elvárják, hogy a gyerek ott üljön a gép mellett, és szükség van esetleg videócsat kapcsolata, de a másik kettőnek is ott kellene lenni valamilyen okból, tehát egy, esetleg 2 eszközzel a családok nehezen tudják biztosítani a folyamatos online jelenlétet. És úgy érzik, hogy ez most nagy gondot okoz a gyerekekre való odafigyelés, a saját munkájuk végzése és az eszközökkel való rendelkezés. Mert bár van sok előnye a távoktatásnak, és lassan bele is jövünk tényleg mindenhol, de az is előnye, hogy egyre jobban vágyik mindenki a társas kapcsolatokra. És már a gyerekektől is, a tanároktól is halljuk azt a kívánságot, hogy de jó lenne már iskolába menni. Úgyhogy ez talán ez lesz a legnagyobb haszna, hogyha újra visszamehetünk, akkor nagyon nagy örömmel fogjuk egymást majd üdvözölni.
Kerboltné Tóth Editet, a Lévai József Református Gimnázium és Diákotthon tanulmányi igazgató helyettesét hallották az online oktatás eddigi tapasztalatairól.